Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
Két naposra tervezték, de hétfő délután 3 órakor még mindig tart az Európai Uniós csúcs. Min múlik a megállapodás most? Hogy látja?
Hát azt kell mondani, hogy talán ez nem rendhagyó eset, ilyen már volt a nizzai csúcs találkozó is 4 napig tartott, de tény az, hogy már a hosszabbításával vagyunk, 60 órája tárgyalnak, és talán a megegyezés kompromisszum körvonalai kibontakoznak. Amiért bonyolult a helyzet, alapvetően azért, mert 27 ország van, és minden ország arra törekszik, hogy a saját érdekét érvényesítse, és hát tudjuk, hogy az Európai Unió abban az üzemmódban dolgozik, hogy adhok koalíciókat hoznak létre az államok, különböző kérdés területeken vannak egyezések, de egy másik koalíció is kér egy más kérdésbe. Ez a normál üzemmódja. De hogy a kérdésre válaszoljak, azt kell mondanom, hogy a tét óriási. Először is abból kell kiindulni, hogy az egész folyamatot egy képbe helyezzük, hogy egy kettős válsággal állunk szembe. Az egyik az, hogy a nem gazdasági területről van egy problémánk, ez a COVID-19 járvány, aminek a hatásai kiterjednek a gazdaságokra. Egy recesszió alakult ki, és hozzáteszem azt, hogy az Európai Unió intézményével kapcsolatban is bizonyos bizalomvesztés is felmerült. Tehát egy bizalmi válság és gazdasági recesszió fenyeget. A másik pedig tulajdonképpen egy régi válság, amit tulajdonképpen a 27-ek már régóta magukkal hordoznak, és ezt, ha meghatározzuk, lényegében a déli mediterrán országokra vonatkozik, tehát Olaszország, Spanyolország, Görögországot is idevetjük, kicsit még Franciaországot is, ami azt jelenti, hogy ezek az országok a strukturális reformokat nem végezték el, tehát olyan a munkapiac átszervezése, a nyugdíjrendszernek a átszervezése. Ezek kellemetlen dolgok, és ezekben a társadalmokban igen jelentős a reformrezisztencia, tehát ellenállnak a reformoknak, tehát ezeket a problémákkal magukkal hozzák, és ez a válság egy jó alkalom arra, hogy a recesszió és a déli államok válságát ezt valamiképpen összekapcsoljuk, és egy olyan segélycsomagot állítsanak össze, mint ahogy ez valójában történt, ami a legnagyobb az Európai Uniónak a történetében. Ez az egyik része a dolognak. A másik része az, amit talán még a tétnek a súlyát érzékeltessem, lényegében a világpolitikai, geopolitikai környezetre vonatkozik az Európai Uniónak. Ez azt jelenti magyarul, hogy egyidejűleg van az Európai Uniónak és benne Németországnak is problémás viszonya az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Kínával. Itt a probléma katalógus nagyon széles, ebben benne vannak a kínai piac iránti hallatlan érdekeltség, hiszen a világ konjunktúra tekintetében a kínai piacon ott kell lenni, ugyanakkor ott vannak különböző emberjogi, polgárjogi kérdések, ott van Oroszország, akit egy revizionista hatalomnak tartanak, és egy dezinformációs háború is folyik. Ott van az Egyesült Államok, aki a világpolitikai felelősségvállalásból kivonul, kereskedelem politikai konfliktusok vannak, és a NATO-ba különösen német és amerikai viszonyban jelentős érdekellentétek halmozódtak föl. Tehát a geopolitikai környezet megkívánná azt, hogy az Európai Unió egységesen szerepeljen, és a belső helyzete az Európai Uniónak a geopolitikája is egy megosztottságot mutat, hogyan lehet az egységet megmenteni. 3 pólus nagyon markánsan éppen a tárgyalásokon kibontakozott, egyik lényegében a francia-német kezdeményezés, a másik a visegrádi országok, és a harmadik lényegében a takarékosnak vagy fukarnak nevezett 4 ország, sőt már 5 országról beszélhetünk, mert Finnország is csatlakozott ez a csoporthoz. Tehát nincs egység, és attól lehet tartani, hogy erodál az Európai Unió, felbomlik, és ebben a helyzetben, hogy ilyen megosztottsága van, lényegében egy olyan gyógyszert találta ki erre, ami lényegében az integrációt a közös eladósodás útján próbálja megmenteni egy új finanszírozási konstrukcióval. Tehát az Európai Uniónak a egybemaradása, cselekvőképessége, ez a globális politikai felelősségvállalás tekintetében is fontos, de olyan tekintetben is fontosnak nevezhető, hogy ez a térség hitelt vesz most fel, tehát magyarul mindenki eladósodik. Ennek következtében, hogy a tőkepiacokon megfelelő bizalom legyen az Európai Unió iránt, nem nevezhető optimális állapotnak az, hogy ilyen megosztosság és ilyen viták vannak.
A déliek állapotát minden beszélgetésben mindenki megemlíti. Azért nem végezték el a reformokat, mert nem akarták, nem tartották jónak, vagy mert minden kormány belebukott volna, ha belemegy?
Hát azt kell mondani, hogy itt kulturális és történelmi okok is vannak. Először is azt kell mondani, hogy a egyik probléma, ha Olaszországra fókuszálunk, azt kell mondani, hogy a politikai stabilitás kérdésében egy jelentős történelmi deficit van. Nem kell különösebben hangsúlyozni azt, hogy a második világháború óta rengeteg olasz kormány volt. Ezek a kormányoknak a életciklusa igen rövid, és a nagy strukturális reformok elvégzéséhez stabil többségek kellenek, és általában a politikai hatalom megőrzése tekintetében inkább ezektől a reformoktól eltekintettek, felemásan hajtották végre. A kulturális ok is az, hogy ezek a társadalmak kevéssé reformbarátok, tehát a kényelmetlen dolgokat egyik kormány se vállalja. Hasonlóképpen el lehet mondani Franciaországot is, ahol a nyugdíjreformnak többen neki veselkedtek, és Olaszországban is számos olyan probléma van, ami kényes dolog, viszont az északi államokban szabad ilyen földrajzi tekintetben mondani, ott ezeket a kényes kérdéseket elvégezték. Németországban Agenda 2000 programban lényegében egy óriási szociális reformot hajtottak végre, mert tulajdonképpen a költséges szociális államot leépítették. Franciaországban ilyen tekintetben lényegében ez nem történt meg ennyire határozottan, ugyanakkor Franciaország egy atomhatalom, flottája van, tehát rengeteg kiadás is van, és mindezzel együtt jár az, hogy igen jelentős adósságot halmoztak fel ezek az országok. Franciaország is lényegében a állam adósságét tekintve a 100% felett van a GDP-re tekintve, Olaszország a 150-160% felett van, és Görögország is a 200-hoz van közel. Tehát ezek a kérdések halmozottan fordulnak elő, és gyakorlatilag most a koronavírus válság, tehát a járvány kapcsán bekövetkező recesszió egy jó történelmi alkalom, hogy a két válságot összekapcsoljuk, és az Európai Unió történetek a legnagyobb segélycsomagjával, ez 750 milliárd euróval, ezzel a kérdést kezelhetővé tegyük, és így ez a térség is visszanyeri a cselekvőképességét, és az Európai Unió jó is, hát a reményeink szerint. Persze a kérdés bonyolult, komplex és számos részlet kérdésben is viták vannak.
De a társadalmak reform iránti elkötelezettségét meg lehetne teremteni azzal az eszközzel, hogy csak akkor kapnak pénzt a Covid utáni helyreállításra, hogyha ezeket a reformokat elkezdik megcsinálni? Hát ugyanúgy megbuktatnák a kormányaikat, nem?
Így van, erre példa van bőven, tehát gondoljuk meg egy más példát, hogy mondjak. Az Európai Központi Bank lényegében 2012 óta egy nagy arányú felvásárlási politikát folytat, ez még a Draghi idejében, aki azt mondta, hogy a euró megmentése érdekében az államoknak a kötvényeit, illetve a vállalati kötvényeket korlátlanul felvásároljuk. Ez tulajdonképpen északról egy délre való, tehát a mediterrán térség javára egy újra elosztás jelentett, de ebből mégse profitáltak, és lényegében azokból a strukturális problémákból nem nőtték ki magukat, nem következett be növekedés, tehát egy olyan fejlődés, amivel ezeket a kérdéseket megnövelték volna, és mint mondottam, a politikai ciklusok rövidsége miatt, ez különösen Olaszországra érvényes, hát a politikai ciklusokban különböző kormányok egymásra mutattak, és átolták a feladatot a következő kormányra.
Ebben a hosszú uniós csúcsban kialakultak-e stabil érdekközpontok? A takarékos négyek vagy ötök mellett a visegrádi négyek plusz Szlovénia?
Igen, azt kell mondani, hogy három pólus alakult ki. Először is Franciaország, Németország kezdeményezte, lényegében május folyamán tűnt egy francia-német kezdeményezés, aminek következtében lényegében arról volt szó, hogy 500 milliárd euró értékben visszanem térítendő támogatás helyezte kilátásba a mediterrán országoknak, ebben még Portugália is benne értendő természetesen. Tehát tulajdonképpen a kezdeményezés indult. Hozzáteszem azt, hogy Macron elnöknek elnöki való beiktatás után már volt egy igen nagy szabású, messze menő európai terve, európai víziója, amire a németek sokáig nem válaszoltak. És itt vagyunk egy nagyon érdekes pontnál, hogy az Európa politikában, Németországban, hogy most Németország gyűlöseseivel az Európai Unió tanácselnöke lett, tehát a elnökséget fél évre vezeti, lényegében egy bizonyos korlátozott paradigmaváltás ment végbe a német-európa politikába. Hiszen a német-európa politika is kulturálisan lényegében az északi országokhoz köthető. Hát mit jelent ez? Fekete nullás költségvetés. Tehát annyit adunk ki, mint amennyit befolyik. Itt a Schwab háziasszonynak a logikája, hogy ezt
Wolfgang Schäuble.
Igen, Schäuble. A másik dolog az, hogy a valuta közösségből nem csinálunk adósság közösséget, tehát magyarul betartjuk a Maastrichti szabályokat, tehát nem adósodunk el. Van a német alkotmányban egy adósságfék. Ez ugyanakkor lényegében ebben a német gondolkodásban még számos olyan elem van, ami tulajdonképpen a fiskális fegyelemre irányult szembe a déli államokkal, amiről beszéltem. Hozzáteszem, hogy ezzel egy meglehetősen jelentős politikai stabilitás is jár, bár hangsúlyozom, mostani tárgyaláson az holland álláspont lett nagyon kemény, és Hollandiában ugyan négyes koalíció van, de ebben a négyes koalícióban Rutte miniszterelnök pártjának nincs többsége, és jövő márciusban lesznek választások. Tehát az északi államok között is lehetnek joggal belpolitikai megfontolások, akár csak Németországban, hogy jövőre lesznek parlamenti választások, valamint jövőjében lesznek Baden-Württembergbe, Sachsen-Anhaltba és Rajnapfaszba is választások. Tehát a politikai szem, de itt gyakorlatilag egy stabilitási kultúra van, egy stabilitási kultúra, amiben az is benne van például, és ez lényegében a lisszaboni szerződés tapasztalja, hogy minden állam a maga adósságáért feleljen. Tehát lényegében a garancia, a kockázat és az ellenőrzés az egy kézbe legyen. Tehát magyarul, és még az is benne van, hogy ami a lisszaboni szerződésben is, hogy államokat közvetlenül nem lehet finanszírozni. Tehát ezek a szabály kötött és stabilitásra irányuló törekvések, például az északi államokban ezek jelen vannak, és ezek egy jóléti államok, ahol társadalmi konszenzus van, és viszonylagos politikai stabilitás.
De mi történik a német-európa politikával? Valami fordulat jön, mert hogy jönnek a választások, és Angela Merkel kancellárságának nem sokára ténylegesen is vége van?
Hát lényegében, ha innen indulunk ki, ezt is meg lehet említeni, Angela Merkel éppen a csúcson volt 66 éves, tehát egy olyan politikai pálya van, ami a utolsó szakaszához ér, lényegében jövő szeptemberben a politikai élet egészéből visszavonul, és lényegében minden nagy politikusnak lehet egy olyan törekvése, becsvágya, hogy úgy vonuljon a történelemre, hogy valami nagyot csinál. Tehát ez a hirtelen nagy fordulat a német politikában, hogy a adósság irányába, a közös adósságvállalásba belementek, holott ez a fajta gondolkodás szinte axiomatikusan kizárva volt a német gondolkodásból. Benne van Merkelnek az a törekvés, hogy talán a történelem könyvekben úgy vonuljon be, mint aki képes volt a nagy fordulatokra.
És nem egyébként, úgy, mint a migránsválság. Ne az legyen az utolsó kép.
Igen, és talán a migránsválságot is kompenzálja, ahol hát Merkel sok bírálat érte joggal, és egyfajta humanitárius hübrisz, ahogy mondták, hogy a német etalonhoz próbálta mérni mindenkit. Tehát lehetnek személyes ambíciók, és ezt a másik dolog, ami a német európa politikának a bizonyos mértékű megváltozását, módosulását jelenti, vannak benne olyan elemek, ami korábban is voltak, de most hangsúlyozottabban kerültek előtérbe. Nevezetesen az nagyon egyszerű, hogy ha a szomszédomnak rosszul megy, vagy Európának rosszul megy, akkor nekem sem mehet jó. Az európai belpiacnak egyik legnagyobb haszonélvezője Németország, Hollandia, tehát ezek az északi jóléti országok, de különösen Németország, Hollandia évente 80-90 milliárdot nyer a belpiacon. A belpiacon akkor működik, ha a francia fogyasztók, az olasz fogyasztók, a spanyol fogyasztók tudnak vásárolni.
Pénzt kell nekik adni, ha nincs munkájuk, hogy tudjanak venni autót. Magyarán.
Így van. Tehát lényegében magamnak is segítek akkor, ha egyfajta szolidáris politikát tanúsítok. Ez korábban is megvolt, de a helyzet sokkal drámaibb, hiszen az egész Európai Unió fennmaradása, működőképességbe, cselekvési egysége a tét. De van egy olyan elem is, ami korábban nem volt, és itt szeretnék emlékeztetni a Karlsruhe-i Német Alkotmánybíróságnak a május 4-i döntésére. Ez a Karlsruhe-i Alkotmánybíróság május 4-én azt hangsúlyozta ki, hogy a már említett Európai Központi Banknak ezek a kötvényvásárlásai, amit Draghi 2012-ből határozott meg, ezek abban a mennyiségben, amiben történtek, ezek nem voltak mindenben jogszerűek, részben nem voltak jogszerűek, és ebben az ítéletében azt is mondta, hogy ebben a Bundesbank akkor ne vegyen részt, de úgy fogalmazták meg ezt a ítéletet, hogy a Európai Központokat felszólították, hogy végezzen egy vizsgálatot, hogy számoljon be arról, hogy lényegében ez az óriási kötvényvásárlás arányos volt-e a Európai Központi Banknak a tulajdonképpeni céljával, ez pedig nem más, mint a valuta stabilitás fenntartása. Illetve hozzátenném meg azt, hogy vajon az Európai Központi Bank ezzel a óriási kötvényvásárlással nem lépette túl a mandátumán, tehát nem csak a valuta stabilitás, ami az egyetlen is meghatározó követelmény, hanem tulajdonképpen konjunktúrapolitikát vagy gazdaságpolitikát is folytatott. Tehát lényegében ennek az ítéletnek az egyik nagyon egyszerű, leegyszerűsített következménye az, hogy lényegében ezzel a ítélettel a Német Alkotmánybíróság ellentmondott az Európai Bíróság olyan döntésének, hogy ez a nagyarányú kötvényvásárlás jogszerű volt, míg a Német Bíróság azt mondta, hogy részben volt csak, jogszerű részben, jogszerűtlen volt. Na most itt ennek a gyakorlati következménye az, hogy a német Európa politikában egy újszerű, új finanszírozási lehetőségenek kellett utána nézni, bár hozzáteszem azt, hogy Draghi távozása volt Christine Lagarde, aki most a Európai Központi Banknak az elnöke, továbbra is folytatja a kötvényvásárlást, de tulajdonképpen ez a lépés, hogy minden ország eladósodik, tehát az Európai Unió egészen adóssá válik, tehát integráció az eladósodás útján is így jutni hozzá ezekhez az erőforrásokhoz, hogy a válságból kikerüljön Európa. Ez gyakorlatilag mégis egy vörös vonalnak a átlépését jelentett a német politikába, de ahogy erre most utalni kísérettem meg, lényegében az játszott szerepet, hogy új finanszírozási lehetőségek után kellett nézni, hiszen ez a hagyományos dolog, az Európai Központi Bank pénzt nyomtat óriási mennyiségbe. Ezt a dolgot a Német Alkotmánybíróság csak fenntartással vagy részben tartotta jogszerűnek.
De a Német Alkotmánybíróság döntése az nem kezdete az Európai Uniós jogközösség szétesésének, mert azt mondta ki, hogy nem az uniós jog az első, hanem a nemzeti jog, mert egy nemzeti alkotmánybíróság felülbírálhatja az Európai Bíróságot, akkor ez a jogi helyzet.
Igen, ezt jogosan lehet feltenni ezt a kérdést, bár hozzáteszem azt, hogy az Európai Uniónak a történeténet nézzük, és teljesen igaz a kérdésfeltevésben, hogy itt egy jogközösségben, egy szabályközösségről van szó, de azt lehet mondani, hogy az Európai Uniónak a problémáit a szabályok megsértése vezetett, de ugyanakkor érdekes módon, és nem is annyira paradox módon, a válságkezelés is, például az euró válságkezelés is a szabályok megsértésével történt. És erre például éppen Christine Lagarde, akit most idéztem, azt mondta, hogy a euró megmentése érdekében az európai válságkezelésnek is lényegében a szabályokat meg kellett sérteni. Úgy, ahogy lényegében a helyzet kialakulása, tehát a Maastrichti szabályoknak a nem figyelembevétele is lényegében a szabályok megsértésén alapult. Tehát lényegében azzal, hogy például Németország egy olyan helyzetbe kerül, hogy adóssága van, ami hát a német stabilitási kultúrában elképzelhetetlen volt, azt jelenti, hogy új lehetőségeket kell keresni. A fönnmaradás, az Európai Unió egységének a fönnmaradása, és ebből a kettős válságból való kilábalás, ennek a kezelhetőségének a felületét kell megteremteni, hiszen mi az alternatíva? Itt egy politikai aspektus is van, hiszen ezekben a déli államokban, az északiakban is, de a déli államokban még súlyosabban van egy politikai alternatíva. Azok a populista jobboldali pártok, akik lényegében próbálnak alternatívát nyújtani. Hozzáteszem, az Olaszország esetében egy olyan alternatíva is van, és itt egy érdekes szempontra mutassak rá, hogy az olasz társadalom, francia társadalom, spanyol társadalom nem szegény. Tehát rengeteg nagy vagyon elemek vannak kint a lakosságnál, olyannyira, hogy például Németországban az alternatíva Németországnak az Európa Parlamenti képviselője Meuthen azt hangsúlyozta, hogy Olaszország sokkal gazdagabb, tehát az olasz középosztály gazdagabb, mint a német, és azt a nem ismeretlen érvelés mondta, hogy Németország úgy segít, hogy a gazdagabbnak segít a szegény. De visszatérve Olaszországra, az a lehetőség megvan, hogy a Olaszországban is államkötvényeket adnak ki, és a középosztály ezeket megvásárolja. De lényegében azért az Európai Uniót nem pótolhatja, ez egy elvi alternatíva, és mivel a politikai is bizonytalan a helyzet, ennek a jelenlegi Conte vezette koalíciónak is rendkívül érzékeny a helyzete, túl nagy a tét, túl nagy a bizonytalanság, tehát lényegében erre is tekintettel kell lenni az Európai Uniónak, itt a politikai szempontokra.
A német választó, amely végül is mindent eldönt egy demokratikus országban, az meg fogja emészteni ezt a gazdaságpolitikai fordulatot a német vezetés részről? Nem fogja azt mondani, hogy akkor minek rakom én élére az eurót, ha utána ezt a kevésbé takarékos országok megsegítésére használják?
Hát igen, ez a kérdés fölmerülhet, és fölismerül például a görög válságnál, ez valóban napirendre került. Hát mi az alternatíva, ha Németország nem egy ilyen Európa-barát politikát folytatna, akkor lényegében Németország nem tudna exportálni. Németország egy export nagy hatalom. Ez is a problémának a gyökerében van, hiszen arról van szó, hogy Németország aszimmetrikusan rengeteg kereskedelmi többletet halmozott fel. Ennek részint az oka, hogy a német ipar versenyképes, de az is az oka, hogy az euró alulértékelt, tehát lényegében egy alulértékelt euró Németország számára egyfajta export támogatás jelent. És érdekes módon épp a déli államok mondták a németeknek, hogy lényegében ebből a többletben ők is részt akarnak venni, ami magyarul azt jelenti, hogy Németország a többletből investáljon többet Európába. Most ennek a vörös vonalnak az átlépése most azt jelenti a német politikába, ami új és egy fordulatot jelent a merkeli politikába is. Hozzátenni, milyen fordulat már volt a atomenergiával való kilépés Fukushima után. Tehát ilyen már volt. Na most ez a politika lényegében hát azt biztosítja Németországnak, hogy a piacai működjenek, tudjon exportálni. Tehát Európába investálni, Európába beruházni, nem csak fölhalmozni. Na most ez a kérdés viszont már a német-európa politikai szerepet illeti. Németországnak nem csak dominánsnak kell lenni, hogy felhalmozza ezeket a kereskedelmi többleteket, hanem tulajdonképpen vezetni kell. Vezetni annyit jelent, hogy valakinek van elképzelése, víziója, és lényegében a erőforrásait, a pénzét gyakorlatilag minél inkább Európába investálja. És először is befejezem a gondolom, mert itt vagyunk egy kérdésnél. Mert a másik tabu Németországban az, hogy ne legyen egy transfer Európa. Hogy az Észak állandóan szubvencionálja a délt, és ez lényegében állandósul. Na most a transfer Európa, vagy az Eurobondok is egy ilyen dolog, ami a német stabilitás politikán kívül esik. De jellemző módon a német politikusok, ha nem is az első rang, de nyilatkoztak abba, hogy lényegében ez a lépés, amit most megtesznek. Ez nem állandó lépés, ez egy egyszeri lépés, hogy itt rendbe hozzák Dél-Európát és Európát a recesszióból a COVID-19 válság után kihozzák. Tehát figyelmeztetek arra, itt nincs egy állandó, egyoldalú, északról délre való áramlásra, és hozzá kell tenni még egy valamit, hogy azért a német országnak elsőszámú exportpartneri az európai országok, de jelentős Kína is, tehát lényegében van egy növekvő nem uniós súlypontja is a német exportpolitikának.
Akarja Németország mostantól nyíltan hangoztatni, hogy ő Európa vezető hatalma?
Hát ennek óriási irodalma van, és a irodalom arról beszél, hogy Németország a vonakodó vezető, akarata ellenére vezető. A kérdés az, hogy most megérett a helyzet, hogy Németország vállalja. Ez attól is függ, hogy Németország erőforrásai meddig elegendőek. Hiszen itt ez a nagy dilemma, most egy egyszeri lépésről van szó, hogy mindenki adóssá válik, és Németország. Hát a német logika szerint ők már azonnal kezdenék visszafizetni majd a hiteleket. Tehát Németországból ez hiányzik, hogy míg a déli országoknak ez mindennapos a gondolkodásába. Hát azt kell mondani, hogy ez egy óriási kihívás Németország számára. A Franciaországgal való együttműködés és a franciák pillanatilag gyengébbek. Ők a junior, a gyengébb partner ebben az együttműködésben most, különösen gazdasági pénzügyi tekintetben. És az előbbi gondolatmenetet, ami fölmerült, hát Németországnak is van egy belpolitikai játéktér. Nyilván, ha a gazdasági kilábalás nem megy, akkor a társadalom mind több rétege szólítható meg azzal a kérdéssel, hogy hozzuk rendbe a hazai gazdaságot, és van egy tulajdonképpen egy euroszkeptikus párt, ha nem is akar kilépni az Európai Unióból, de az alternatív Németországnak, és ha nem is tudta növelni a szavazatai számát, 10%-on vannak, és közben a CDU most jelenleg 38-39%-ot mondhat magának, tehát ez egy nagyon jó, stabil eredmény, tehát visszatornázta magát Merkel oda, ahol volt, és lényegében ez az elmúlt 2-3 évnek, ami a migrációs válságba elszenvedett választói szimpátiát tudta most kárpótolni. De lényegében lehet olyan helyzet, amikor a recesszió tartósnak bizonyul, és Németországban is lehetnek olyan gazdasági problémák, aminek kapcsán a választói, egyes választói rétegek sokkal könnyebben megszólíthatók olyan retorikával, hogy Németország nem lehet pénztáros, ismert narratíva a német politikában, és tulajdonképpen befelé kell fordulni, de Németország ezt már csak azért se teheti meg, mert van egy másik kérdés. Németország számára az, hogy van egy Európai Unió, az lehetővé teszi, hogy a hatalmát, gazdasági erejét az Európai Unió intézményébe felpuhítja, magát elfogadhatóvá teszi. Ha mindez nincs, akkor felmerül az a német kérdés, ami a német túlhatalom problémáival függ össze, például most gazdasági és pénzügyi területen.
A német gazdaság a gyáraknak, akik európai piacra, meg világpiacra termelnek, az érdekük, ez most egybeesik a német politika érdekével?
Hát tulajdonképpen azt kell mondani, sok tekintetben igen, hiszen gazdasági tekintetben is egy óriási változások vannak. Részint egy technológiaváltás van, egy megatechnológiaváltás, itt tulajdonképpen a 4.0 forradalom, tehát a digitalizáció kérdése, ahol Németország is sok tekintetben nem tudott lépést tartani, az internet koncernek tekintetében is nyilvánvaló a lemaradás, az autóiparba való átállás a elektroautó irányában. Ez egy óriási strukturális váltás, és jellemző, hogy most úgy próbálnak itt ebből a helyzetből kijutni, hogy az elektroautó vásárlásába vásárlási prémiumot iktattak be, vásárlási kedvezményeket, ezzel szeretnék a keresletet is éleszteni jobban, tehát itt egy komoly strukturális átállás, szóval a másik területen, az energia területén van, hiszen a 20-as évek elején most egy-két év múlva a nukleáris energiából való kiszállás lesz. Ugyanakkor arról van szó, hogy 2050-ben az Európai Unió klíma semleges lesz. A CO2 kibocsátás 2030-ig 40%-kal csökkentik az 1990-es szinthez, de van olyan javaslat, hogy ez már 2030-ban 50% legyen. Tehát egyrészt egy óriási technológiaváltás, másrészt az energia szerkezetnek, az energia mixnek egy lényeges megváltozás. Itt a megújuló energia hányad most van 30-35%, ezt 10-15 éven belül meg akarják duplázni, ez a nukleáris erőművekkel. Tehát egy nagyon nagy... És végül van egy harmadik kérdés, nevezetesen az, hogy Németországnak van egy strukturális problémája, ami már a mostani válság problémák előtt is jelentkezett, nevezetesen olyan iparágakban rendkívül erőteljes, tehát vegyipar, autóipar többek között, amelyek lényegében a világpiacon most nem a vezetők, nem annyira vezetők, mint a korábbi időszakban. Tehát Németországnak itt a szakosodást, a specializációt az növelni, ugyanakkor a német iparhányadát fönn kell tartani, hiszen látjuk, hogy Nagy-Britániának alig van saját ipara, szolgáltatásokra fókuszál. Németországnak pedig az ipar, ami 20-25%, ezt tulajdonképpen fenn akarják tartani, és például a kancellár jelöltek olyan, mint Armin Laschet, rajna-veszfáliai miniszterelnök, például többször kijelentette, hogy a energia a klímaváltozás, az új klímapolitika nem jelent dezindustrializációt, tehát nem jelent az, hogy lebontjuk az iparunkat, és egyre kevesebb iparunk lesz, hanem tulajdonképpen korszerű ipart, digitalizáció, robotizáció, és így tovább. De ezek óriási feladatok.
Látszik-e, hogy milyen az Angela Merkel utáni politikai mezőny Németországban. Kiből lehet választani, és mikor dől el, hogy kiből lehet választani? Milyen választások jönnek?
Igen. Hát Angela Merkel a maga módján egy rendezett átmenetre gondolt, és ennek a egyik vezetője Annegret Kramp-Karrenbauer volt, AKK, hogy ezt szokás mondani. Kiderült róla, hogy a szerep az jóval meghaladja a képességeit, és
nagyobb
Angela Merkelnek a személyzeti politikájára az jellemző, hogy a gyengéket a frontvonalra küldi, a túlzottan tehetségeseket, ez volt a gyengék a AKK, és a tehetségeseket pedig igyekszik kiszorítani a hatalomból. Ilyen volt Friedrich Merz, vagy Roland, vagy a volt hesseni miniszterelnök Roland Koch, és lényegében a rendezett átmenet, hogy tulajdonképpen szétválasztják a elnöki, a CDU elnöki és a kancellár jelölti posztot, AKK esetében ez nem vált be, AKK gyakorlatilag lemondott, és ügyvezetőként továbbra is elnökként van, és megkapta még a védelmi tárca vezetését is. Na most lényegében három kancellár jelölt rajzolódott ki, egyik a Friedrich Merz, aki egy ilyen intim ellensége volt, ellenfele volt, hogy finoman fogalmazzak Merkelnek, a másik az a Armin Laschet, aki észak-rhein-vesztfáliai miniszterelnök, és van még egy Norbert Röntgen is, aki tulajdonképpen a Bundestagnak, a Német Parlament Külügyi Bizottságának az elnöke. Na most a helyzet úgy tűnt, hogy itt Merz lesz a befutó, akinek egy konzervatív ember, akinek még azt is ígéri, hogy az AfD-be, az alternatív Németországba elpártolt CDU tagokat is majd visszahozhatja a pártba, de közben a koronaválság, a koronavírus válságnak volt egy velejárója, nevezetesen az, hogy Markus Söder, a Bajor miniszterelnök és a CSU-nak, a Bajor pártnak az elnöke rendkívül népszerű lett, tehát egy nagyon következetes politikája járvány leküzdésére, és a közvélemény kutatási adatok azt mutatják, hogy Merkel után 48%-kal ő a legnépszerűbb ember, és Friedrich Merz csak 10% fölötti eredményt mondhat magának. A többi kancellár, itt még meg kell említeni a Spánt is, aki egészségügyi miniszter, de mind a Laschet, mind pedig a Spán, meg a Röntgen gyakorlatilag egy számjegyű értéket mondhatnak magukénak. Na most Markus Söder, Bajor miniszterelnök azt mondja, hogy ő Bajorországba akar lenni, de közben rendkívül aktív, a CDU-val nagyon jó a kapcsolata, a Merkellel is nagyon jó tartományi politikát visz, ez lényegében azt is jelenti, hogy a CSU zöldebbé akarja tenni, és több nő legyen, hiszen a legutóbbi tartományi választásokon érzékeny veszteséget szenvedett az akkor még az Éhofer által vezetett CSU. Tehát, hogy novemberben, illetve decemberben Stuttgartban a CDU-nak a pártkongresszusán kit választanak meg, azt kell mondani, hogy ez a dolog nincsen lejátszva, és mindaz, amit elrendezettnek tűnt, az egy több tekintetben nyitott kérdésnek tekinthető.
El tudná azt valahogy magyarázni, hogy mit jelent Bajorország Németországon belül, mert ezt nagyon sokszor mondják, hogy a bajor politikus az bajor politikus, és most is.
Hát azt kell mondani, hogy Bajorország mindig a CDU-nál szélebbre állt, ahogy azt ugyebár Franz Josef Strauss mondotta, hogy hát ez politikai értelemben utána már csak a fal van, tehát aki a CSU-nál jobbra van, az gyakorlatilag nem tolerálható a német politikai univerzumban. Na most azt kell mondani, hogy Seehoferig bezárulag gyakorlatilag a bajoroknak mindig megvolt a különleges arca. Ez a különleges arc nem csak a bajor regionalizmussal függ össze, a bajor föderalizmus, bajor katolicizmus történelmi hagyományaival, és mindazzal, amit a Straussnak köszönhetnek, és egy technológiailag fellett tartomány jött létre, hanem azzal is, hogy a CDU-hoz képest mindig próbáltak vitatkozni a CDU-val, és a CSU profilját sokáig ez a fajta testvérpártok közötti vita. Hát egy frakcióban vannak, de az sok mindent megengedett Stoibernak, de Franz Josef Strauss-nak még inkább, sőt, Seehofernek is. Csak a közelmúltra szeretnék emlékeztetni, nevezetesen arra, hogy Seehofer lényegében a menekült kérdésben lényegében panasszal próbált élni, azzal fenyegette a Merkel kormányt, hogy lényegében Karlsruhe-be keresetet nyújt be a merkelli migrációs politikával szembe, és arról beszélt, nem alaptalanul, hogy a német határokon a jogtalanság uralkodik, és nem a jogszerűség. Na most így, tudjuk azt, hogy ebből a vonalból teljes mértékben visszahátrált, és ez a fajta különlegesség a CSU politikájának, hogy a CDU-val vitatkozik, ez teljesen háttérbe szült, olyannyira, hogy Söder és Merkel között nagyon jó személyes kapcsolat van. Éppen nemrégen volt Merkel Magyarországban, és ezt gyakorlatilag ennek a látogatásnak a külsősége is jól illusztrálták. Tehát gyakorlatilag ez a fajta különlegessége, idézőjelben megszűnt a bajor politikának, nagyon jó együttműködés van, és ezt is a megfigyelők, elemzők úgy értelmezték, hogy Söder szalonképessé válik Merkelnél, és nincs kizárva, hogy mégiscsak, ha nem is maga, de úgy alakítja a helyzetet, hogy felkérje a Merkel, hogy induljon az elnök választáson, illetve a kancellárt jelöltségben szálljon ringbe.
Beszélgetésünk elején említette, hogy a sok kihívás között még a Kínához és az Egyesült Államokhoz való viszonyt is rendeznie kellene az Európai Uniónak. A Covid utáni helyzet gazdasági rendezése az erre ad valamilyen alkalmat?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ez egy az, hogy mind az Egyesült Államokkal, mind Oroszországot is tegyük hozzá, mind Kínával, egyidejűleg, mind Németországnak, mind az Európai Uniónak, hogy finoman fogalmazzak, problematikus a kapcsolata egyidejűleg, ilyenre még nem volt történelmi példa. Ebből azt kellene következni, hogy ez egy olyan nyomás az Európai Unió, hogy megpróbálja önálló politikát folytatni, itt gyakorlatilag a védelmi politikán keresztül, gyakorlatilag az új technológiákon át, egészen az amerikai internetvállalatoknak a megadóztatásig óriási lehetőségek vannak. Nyilvánvalóan a politikai geometria állandóan változásra van, ha Amerikában demokrata elnökjelölt lesz, az megint visszaállíthatja a korábbi időszak állapotát, de ez egy olyan történelmi helyzet, amire nem volt példa, hogy minden irányba gyakorlatilag problémák vannak, Kínával is, itt elsősorban itt Hongkong kérdése, emberi jogok, ugyanakkor a kínai piacra, ahogy erről már beszéltünk, elementárisan rá van utalva az Európai Unió és jelesül Németország.
De számolhat az Európai Unió azzal, hogyha nem Donald Trump folytatja, akkor majd egy következő elnök másképp áll az Unióhoz való kapcsolathoz? Nem ugyanazt fogja mondani, hogy Amerika érdeke az első, és az Európai Unió megosztása az egy amerikai érdek?
Hát ez egy régi kérdés. Az egész európai integrációs folyamat azért a maga nemében rendhagyó, mert az Egyesült Államok lényegében az Európai Uniónak, a európai integrációs folyamatnak egy fő élesztője volt. Tehát tulajdonképpen a 1945 után lényegében Nyugat-Európát az amerikai tőke integrálta, lényegében a Marshall segély, tehát ők indították be a motorját, és hát a hatalmi egyensúlyi politikának a klasszikus tézis az, hogy a győztes hatalom a konkurenseket nem erősíti meg a maga kárára. De tulajdonképpen ez történt, de a később években azt láttuk, hogy az Egyesült Államok ahogy gyengült, és ez a gyengülés ma is jellemző az Egyesült Államokra, és úgy tűnik, hogy a Kína-Amerika viszonyban egy nagyon nehéz választás elé kerül, bárki is van a Fehérházba, az Európai Unió. Hát egész egyszerűen azért, mert a kínai piac az változatlanul elementárisan fontos az Európai Uniónak, egy nagyon komoly növekedési boom várható onnan mindig. Ugyanakkor viszont az atlanti hűség az ugyancsak mindig felmerül, tehát együttműködni is, de konkurensnek is lenni. Ez a mostani történelmi helyzetben egész más kérdéseket vesz fel. Az egész liberális világrend egy átalakulásban van. Lélegzetállító gyorsasággal megy ez az átrétegeződése, átalakulása az egész világrendszerek, amelyik egyik középponti jellemzője Kína világhatalommal való fölemelkedése, és ez azt követelje neki, hogy az Európai Unió próbáljon egységes lenni, egyhangon beszélni, és végül legyen olyan katonai útő ereje, amivel gyakorlatilag hát tekintélyt tud magának szerezni a világban.
De honnan lesz az Európai Uniónak ilyen katonai ütőereje? Fegyvereket gyárt az Európai Unió, ezt látjuk, de nincs egységes katonai ereje.
Hát ez egységes külpolitika is kellene, az egységes külpolitikához kellene gyakorlatilag minősített többségi döntések, tehát azt kell mondani, hogy az Európai Unió több mindenből következően egy ilyen döntési kényszer előtt áll több kérdésben, és ennek a mostani csúcsnak ez a maratoni jellege, ez a elhúzódó jellege mutatja azt, hogy a belső problémák, az érdekek mennyiben különböznek, és milyen nehéz most a konszenzus alkotás, és Németország sem rendelkezik azokkal az erőforrásokkal ma már, azzal a korlátlan erőforrásokkal, hogy a kompromisszumokat korlátlanul finanszírozza.
Ezen a csúcson is úgy tűnik, hogy az úgynevezett jogállamiság az egyik központi kérdés. Valóban központi kérdés a jogállamiság? Vagy csak egy tárgyalási pozíció elfoglalásában segít a vitában álló feleknek?
Hát azt kell mondani, hogy ez a mostani csúcson természetesen az egyik kérdés, ahol a vélemények sok tekintetben elválnak, de lényegében a Hollandiával, illetve általuk képviselt, Hollandia által képviselt takarékos ötöknek a kérdés, ahol a pénzről volt szó, ez oly mértékben beárnyékolta ezt a kérdést, ez tulajdonképpen nem került előtérbe, és ahogy látni a helyzetet, maga a Merkel asszony is lényegében megértő volt egy kompromisszum irányába ebben a kérdésben, annál is inkább, mert ezt magyar-lengyel részül a vétót lebegtették meg egybe, amennyiben az új költségvetés és a jogállamiság kérdése egy ilyen jungtimba kerül egymással. Igaz, érdekes módon azért a koalíciós partner a mostani német kormánynak, annak a egyik Európa államtitkára, Michael Roth ezeken a tárgyalásokon az tagállamokat próbálta afelé irányítani, hogy ebben a kérdésben egy világos pozíciót foglaljanak el, de jelenleg egy többséget sem tudna valószínűleg az Európai Unió, nagyon olyan értelemben, hogy a jogállamiság kérdése az meghatározó legyen. Tehát ez jóval, ez a kérdés nem ennek a mostani csúcsnak a döntő kérdése, bár napirenden van.
Az osztrákok, mint hogyha a hollandok mellé sorakoztak volna föl ebben a jogállamisági kérdésben. Mi lehet ennek az oka?
Hát lényegében ez mindig felmerült, hogy az osztrák konzervatív pártok, míg a szélsőségesebb pártok, mint a szabadságpárt, az a visegrádiak irányába, a közép-európa irányába mindig nyitottabb volt, bár hozzátenni, hogy a néppárt is a 60-as, 70-es éveknek a keleti nyitás politikájában, de most több közös érdeke van Ausztriának, hiszen nettó fizető, többet fizet a kasszába, mint kap. Hasonlóképpen itt nagyon sok párhuzamos, több párhuzamos és azonos érdeke van a skandináv országokkal, Dániával, Svédországgal, Finnországgal és Hollandiával, és azt kell mondani, hogy a csoportalkotás, vagy az érdekérvényesítés a csoportalkotás útján erre nagyon jó illusztráció lesz, hogy tulajdonképpen fölállt ez a ötös csoport, és az egyik legkeményebb, sőt sok esetben durván képviselték az álláspontjukat.
Hol lesz a megállapodási pont? Mit gondol, mekkora lesz a támogatás, mekkora a visszanemtérítendő, mekkora a hitel, mert mint hogyha a kettő közötti mutató mozogna, és egyre kisebb a hitel.
Hát amikor ezt a beszélgetést folytatjuk, éppen velünk egyidejűleg néhány perccel indul meg a utolsó forduló, ahol bizonyára lesz egy megállapodás a negyedik napon, és az egyik ilyen megállapodási pont, amiről kiszürempettek a hírek, az hiszen az egyik fő kérdés, vitakérdés éppen Hollandiával és a többi ilyen országgal az, hogy a 750 milliárdos csomagból, segélycsomagból, milyen legyen az aránya a visszanemtérítendő támogatásoknak és a hiteleknek. És hát tudjuk, ez kezdetben a kiinduló álláspont 500-250 volt, tehát fókuszáltan a déli mediterrán államok 500 milliárd körüli összeggel gazdálkodhattak volna, mint támogatást, amit nem kell visszafizetni. Ebből jelenleg, ami kiszüremkedett a hírekbe, van egy olyan megállapodás, hogy 390 legyen a 390 milliárd legyen, ami támogatás, és 360 legyen, ami viszont hitelek felvételét jelenteni, és lényegében a holland vezetőnek, holland miniszterelnök Rutte-nek az volt egyik fő követelése, hogy a főszeg, tehát a 750-et is vigyék le, ez úgy tűnik, hogy ez marad a régi, de viszont a támogatott, visszanemtérítendő és a hiteleknek az aránya a hitelek javára módosulni fog, és ez az adat, ez a szám terjedt el a mai nap folyamán.
Egységesen a hitelt nem muszáj mindenkinek fölvenni, hogyha csak aki akar fölvenni. Ez hogy fogja egybe tartani Európát? Ha van, aki majd fölvesz, van, aki majd nem vesz föl.
Hát a helyzet az, hogy a hitelek visszafizetésén az Európai Uniónak saját bevételei vannak, tehát azt is figyelme kell venni. Az egyik bevétel a szén-dioxid kvóta, tehát azok az importtermékek, amelyek olyan gyárak gyártják, ahol a környezetvédelmi standardek alacsonyak, azoknak egyfajta adót kell fizetni, amikor a Európai Unió területére érkeznek. Ez azért van, hogy az Európa barátabb ipart, európai ipart védjék. A másik tekintetben az európai vállalatokat arra serkentik, hogy környezetbarátabb technológiát alkalmaznak, és ezért is fizetnek nekik. A másik dolog, hogy arra törekszenek, hogy Európában ezt az adódömpinget megszüntessék, hiszen azt hiszem, hogy bizonyos adóparadicsomaként lehet beszélnünk akár Hollandiáról is, Luxemburgról is, Írországról is. Tehát lényegében ezek a nagy vállalatok máshogy termelnek, és ezekben az említett országokban adóznak, tehát óriási profitot tesznek zsebre.
Ez az adózás nemzeti ügy.
Így.
Abba senki nem nyúlt bele eddig.
Hát de ezt a kérdést is lehet tárgyalni, tehát lehet ilyenfajta adózási lehetőség, és végül az amerikai internetkoncernek, amelyek Európában vannak, tehát a Google meg ezek, amelyek gyakorlatilag könnyen átmennek az egyik országból a másikba, cikáznak a határok között, és gyakorlatilag óriási profitokat szereznek. Hát a franciák már nemzeti alapon megtették, és még van műanyagadóról is beszélnek, az is szintén ilyen klíma és környezetvédelmi szempontokból, tehát ezekből a saját bevételekből hagyományos bevételeken kívül, hát a Brexittel a Angliába irányuló export-import kérdése is adótételek alá esik, vámtételek alá esik, tehát ezt próbálják bővíteni, hogy az Európai Uniónak saját bevételei növekszenek, ami a hitel visszafizetését jelentősen megsegíteni. Ugyanakkor minden állam garanciát vállal ennek a hiteleknek a megfelelő nagyságáért, amit minden államot megillet.
Covid-járvány alatt a Brexit tárgyalások mentek valahova előre, vagy azok ott fagytak be, ahol voltak?
Hát azt hiszem, épp napokban ezek folytatódnak. Sok jel mutat arra, hogy itt váratlan fordulat nem lesz, szinte, mintha az angolok azt mondták volna, hogy úgyse tudunk megállapodni, és ha ez az év végét elérjük, gyakorlatilag ez egy befejezett tényé válik, aminek a költségeit, hát szerintem az átlag angol még nincs tisztában ezzel, úgyhogy e tekintetben ez a dolog már csak nem lezárultnak tekinthető, ha csak valami csoda nem történik.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést hétfőn délután 3 órától rögzítettük, és az infostart.hu oldalon is meghallgattatják. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.